Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Január 1-én Horvátországban nem csak az új évet ünnepelték, az ország az euróövezet tagja lett. Mindez 10 évvel azután történt, hogy Horvátország az unióba lépett. Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét a következő szűk fél órában az euró bevezetése melletti indokokról és a várható következményekről is kérdezem. De arról is szó lesz, hogy vajon Magyarország mennyire van távol az euróövezettől. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszöntöm én is, és köszöntöm a hallgatókat is.
Az, hogy egy ország bevezetheti az eurót, az a gazdasági fejlettségét jelzi, vagy az adott ország kormányának akaratát és gazdálkodásának fegyelmezettségét?
Mindkettőt jelzi, mivel gazdaságilag is az eurozónához képest fel kell zárkózni. Ez egy hosszú, több lépcsős folyamat, különféle feltételeket kell teljesíteni, amely által garanciát biztosít az ország, hogy készen áll az euró bevezetésére, így a csatlakozása sem önmagára, sem az egész övezetre nézve nem fog gazdasági kockázatokat előidézni. De emellett politikai akarat is szükséges ahhoz, hogy az eurót bevezessék egy tagállamban.
Ugye, ahogy említette is, az euró bevezetéséhez különféle feltételeket kell teljesíteni, ezek az úgynevezett Maastrichti kritériumok. Mik ezek egészen pontosan?
Ezeket a csatlakozási feltételeket, más néven konvergencia kritériumokat minden országnak, aki beszeretne lépni az eurozónába, teljesítenie kell. 4 gazdasági feltételt és 1 jogi kritériumot tartalmaznak. Az első feltétel az árstabilitás feltétele, vagyis az adott csatlakozni kívánt tagország inflációs rátája legfeljebb 1,5 százalékponttal haladhatja csak meg. A tagországok közül a 3 legjobb teljesítményt nyújtó ország inflációs rátáját. Mit is jelent ez Horvátország esetében? Teljesítette ezt a feltételt? Az Európai Bizottság egy jelentésben közölte 2022 nyarán, hogy teljesítette az ország ezt a feltételt. Ez az úgynevezett konvergencia jelentés, mivel a horvátországi inflációs ráta a vizsgált időszakban 4,7 százalékot mutatott, míg a felső határa, amit nem szabad meghaladni az inflációs rátának ahhoz, hogy teljesüljön a kritérium, 4,9 százalék volt. Ez a francia, a finn és a görög inflációnak az átlagát jelenti, hozzáadva 1,5 százalékpontot. Ezáltal az ország bebizonyította, hogy az inflációt képes ellenőrzése alatt tartani. A második kritérium egy rendezett és fenntartható államháztartás. Ez azt jelenti, hogy az ország nem állhat egy úgynevezett túlzott deficit vagy túlzott hiány eljárás alatt, ami nézi az államháztartási hiány és az államadóságnak az ország GDP-jéhez viszonyított arányát. A költségvetési hiány nem lehet magasabb a GDP 3%-ánál, az államadóság pedig a GDP 60%-át nem haladhatja meg. Ha pedig meghaladja ezt a 60%-ot, akkor arra kell törekednie az országnak, hogy azt kielégítő mértékben csökkentse. Horvátország ezt a feltételt is teljesítette, nem állt túlzott deficit eljárás alatt. Ugyan a koronavírus járvány Horvátországban is felborította az államháztartást és ennek a célnak a teljesülését 2020-ban, míg 2019-ben a költségvetés többletet mutatott, addig 2020-ban hiányt mutatott, mégpedig 7,3 százalékot, ami jócskán meghaladta a 3%-os célt. Itt azért állami intézkedések, támogatások, egészségügyi kiadásokra fordított összegek emelkedtek, és ez 2021-ben viszont már sikerült 3% alá letornázni, tehát csak 2020-ban nem teljesült ez a cél, ez pedig egy kiugró rendkívüli helyzettel magyarázható, amit a bizottság el is fogadott indoknak.
Ugye sokkal elnézőbb volt a járvány
igen,
miatt,
igen,
például
többi tagországgal
az euróövezethez való csatlakozás igen. kapcsán is Brüsszel.
Ezen kívül a harmadik feltétel, hogy egy ország csatlakozhasson az eurozónához, hogy az árfolyama is stabil maradjon egy vizsgált 2 éves időszakban. vagyis egy tagállamnak legalább 2 éven keresztül részt kell venni egy úgynevezett árfolyam mechanizmusban, ahol az euróhoz kötik a nemzeti valutájukat, és egy sávban kell a valuta árfolyamának mozognia, és abból a sávból nem léphet ki. Ezt a célt is az ország, Horvátország teljesítette. 2020. júliusában lépett be ebbe az úgynevezett árfolyam mechanizmusba, ahol a 7,53 század kuna ér egy eurót, ez volt az árfolyam, amihez kötötték a kunának az árfolyamát, és egy plusz-minusz 15%-os sávon belül kellett mozogni az árfolyamnak. Ezt nagyon jól teljesítette a kuna, mivel ilyen 1% körüli volt csak az ingadozás, nem 15, tehát nagyon követte a középárfolyamot. Utolsó gazdasági feltételként pedig a kamatokat, a hosszú lejáratú kamatlábakat is ellenőrzése alatt kell tartania az országnak. Hasonló szabály érvényesül itt, ebben az esetben is, mint az inflációnál, hogy az országban a hosszú lejáratú kamatlábak legfeljebb 2%-ponttal haladhatják meg. A legjobb inflációs teljesítményt nyújtó 3 tagállam kamatainak átlagát, és ezt is teljesítette, a kritikus értéket nem haladta meg a horvát hosszú lejáratú kamatláb, mint amit el kellett érnie, mint felső szint.
Úgy tűnik nekem, hogy nagyon könnyedén ment Horvátországnak ezeknek a gazdasági kritériumoknak a teljesítése.
Igen, azért ez egy hosszú folyamat és több éves folyamat, viszont azt is érdemes látni, hogy Horvátország gazdaságilag nagy mértékben kötődik az eurozónához, mind külkereskedelem, mind a turizmus révén, és azért az euró is gyakran használt fizetőeszköz a cégek, vállalatok, lakosság, turizmus szempontjából az euró bevezetését megelőzően is.
Ugye a húzó ágazat, mondhatjuk, hogy a turizmus Horvátországban.
Igen, a szolgáltató szektor, amiben a turizmus is tartozik, a GDP 60%-át teszi ki, és a foglalkoztatottak 67%-át alkalmazza. Körülbelül 1,7 millió foglalkoztatottból 1,1 milliót. Ezen belül a turizmus a GDP 16%-át tette ki 2020-ban, ami csökkenést jelent 2019-hez képest, amikor még közel a GDP negyedét tette ki, 25%-át. Ez a járvány miatti turizmust érintő korlátozások, lezárások miatt következett be. Azonban ezzel a 16%-os GDP részesedéssel is az Európai Unión belül a legmagasabbnak számított továbbra is. Például őt követi Görögország 15%-kal.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem továbbra is Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel az euró horvátországi bevezetéséről beszélgetünk. Nagyon triviális kérdés lehet, de miért érdemes az eurót bevezetni?
Érdemes ennél a kérdésnél megvizsgálni 2 olyan régiós országot, ahol már korábban bevezették az eurót, és már rendelkezésre állnak adatok azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent a gazdaságot tekintve az euró bevezetése. Itt elsősorban Szlovénia és Szlovákia példáját lehet előszedni. Szlovénia 2007, Szlovákia pedig 2009. január 1-én vezette be az eurót. Ugyanakkor azt is érdemes látni, hogy árnyalja a képet, hogy az euró bevezetését követően és abban az időszakban jött a 2008-as globális pénzügyi és gazdasági válság, majd a 2010-es évek első felében bontakozott ki az eurozónának az adósságválsága, és ez a külső tényező azért befolyásolja és befolyásolta a gazdaságok teljesítményét, így módosít vagy esetekben az euró bevezetésnek a hatásait. Szakemberek és elemzők úgy értékelik ezt az időszakot, hogy az euróbevezetés inkább tompította az amúgy is negatív hatásokat. A szlovén gazdaságot vizsgálva, a gazdasági felzárkózását vizsgálva az eurozóna korábbi tagjaihoz képest, mondhatni egy sikertörténet, mivel az egyfőre jutó szlovén GDP 2007-ben még az Európai Unió átlagának 77%-át tette ki. ami 2021-re 90%-ra nőtt, tehát felzárkózás zajlott gazdaságilag Szlovéniában az eurozónához és az EU átlagához viszonyítva.
Tehát attól, hogy euró van egy adott országban, jobban fejlődik a gazdaság, például a befektetők, a beruházók nagyobb bizalommal vannak az ország iránt?
Igen, ez elmondható, hogy a külföldi tőke, a külföldi beruházások érkeznek az országba jobban, és ezt a bizalom alapozza meg. Ugyanakkor Szlovéniában volt egy ilyen gazdasági felzárkózás az unióhoz képest, viszont ellenpélda is akad, ő Szlovákia, mivel a 2000-től 2010-ig terjedő időszakban sikerült az egyfőre jutó GDP-t az EU átlagának 76%-ára felhozni, feltornázni, viszont ezt követően 2010 után, amikor már az eurozóna tagja volt Szlovákia, stagnált, majd visszafordult a felzárkózás, és 2021-ben 76%-os szintről 70% alá esett az az érték, hogy a szlovák egyfőre jutó GDP az EU átlagának 70%-át tette csak ki. Itt nem az euró tette ezt a visszaesést a felzárkózás tekintetében, hanem a strukturális reformok hiánya, a nemzetközi összevetésben a gyenge oktatás és az EU-s pénzek adta lehetőség elvesztegetése egyes elemzők szerint.
Tehát akkor nem automatikus az, hogyha valahol nem bevezetik az eurót, akkor ott fellendül a gazdaság?
Nem automatikus, de jó táptalajt ad neki azáltal, hogy akár a finanszírozás is olcsóbbá válik, a kamatlábak igazodnak a fejlettebb tagországok kamatszintjéhez, például itt mindig a németet veszik benchmarknak, irányadónak, ahhoz húz, és ez meg is történt Szlovénia és Szlovákia esetében is. Mindkét országban csökkentek a hosszú lejáratú kamatlábak, azaz olcsóbbá vált a finanszírozás. Ezen kívül a nemzetközi hitelminősítők is pozitívra értékelik az országoknak a belépését az eurozónába, kisebb kockázatokat vélnek gazdaságilag a jövőt tekintve, feljebb minősítik az országokat, azaz befektetésre jobban ajánlják nemzetközi szinten az adott tagországot.
Valahol idézőjelben azért ez mégiscsak egy gazdasági elitklub.
Igen, és ugye kiküszöbölik az árfolyam kockázatokat, amik érhetik egyes nemzeti devizákat, illetve a tranzakciók is egyszerűsödnek deviza szempontjából.
Horvátország esetében milyen következményekkel lehet számolni az euró bevezetése után? A turizmus talán már utalt rá, akkor jól járhat az euróval.
Igen, várhatóan könnyebbé válik a turisták számára a nyaralás Horvátországban, ami serkenteti a horvát turisztikai szektort. Itt érdemes látni, hogy a legtöbb külföldi látogató, aki érkezik Horvátországba, 2021-ben Németországból érkezett 2,7 millióan.
Ahol ugye összességében, szintén euró van.
Ahol szintén euró van, és ugyanígy Németországot Ausztria és Szlovénia követi, ahol szintén eurót használnak. Körülbelül 1-1 millióan érkeztek az országba 2021-ben. Tehát elmondható összességében, hogy a Horvátországba érkező turisták több mint a fele eurót használó országból érkezett 2021-ben, vagyis az ő számukra már könnyebbé válik a nyaralás, nem kell kunát váltani, illetve a schengeni csatlakozással, ami szintén idén január 1-én történt meg, sokkal könnyebbé is válik a beutazás fizikailag az országba.
Na de mi van a turisták másik részével? Például a magyar turistákkal, ugye mi rosszul jöhetünk ki például a gyenge forintból, vagy ott vannak a csehek, a lengyelek, akik szintén előszeretettel látogatnak Horvátországba.
Igen, a kelet-közép-európai régió országai számára is kiemelt turista célpont Horvátország. Magyarországból, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából 2021-ben 2,5 millió látogató érkezett Horvátországban. A már említett schengeni csatlakozás itt is megkönnyíti, egyszerűbbé teszi a beutazást az országban. És azért azt se felejtsük el, hogy a kuna mellett a korábbi években is lehetett már euróval fizetni a legtöbb szolgáltató helyen, így nagy megrázkódtatás az idei nyáron nem érintheti a magyar turistákat. Ami a forint gyengülését illeti, ugye 2022-ben, a tavalyi évben egy jelentősebb gyengülés következett be a forint esetében más devizákkal szemben, mind az euróval, mind a kunával szemben azonos mértékben gyengült a forint, mivel ugye a kuna árfolyama össze volt kötve az euró árfolyamával, tehát ebből a szempontból sem jelent az idei évben már plusz terhet, hogy a forintot kunára, vagy a forintot euróra váltjuk át, mivel tavaly évben is hasonló gyengülésen ment keresztül az árfolyam.
Az euró bevezetésére, sőt már a bevezetésének a hírére is emelkedni kezdtek az árak Horvátországban. Már nyáron figyelmeztetett erre az Unió. Ennek mi az oka?
Az euró bevezetés hivatalos fizetőeszközként korábbi tapasztalatokból eredően mindig jár egyfajta bizonytalansággal az árak tekintetében is. Hajlamosak a szolgáltatók és a kereskedők az átváltáskor felfelé kerekíteni.
És lehetőség van kvázi észrevétlenül emelni az árakat, mert hogy jön egy új pénz, nem? És akkor ezzel próbálkoznak is a kereskedők?
Igen, próbálkoznak a kereskedők, viszont a fogyasztóvédelem is résen van Horvátországban, és a kormány már figyelmeztetett is többször Horvátországban, hogy lesznek ellenőrzések és fokozott ellenőrzések. Azonban ez a felfelé kerekítés az inflációt várhatóan januárban kismértékben megemeli Horvátországban. És itt még azt is fontos elmondani, hogy belépve az eurozónába idővel a horvát árak azért elkezdenek igazodni és felzárkózni nyugat-európai színvonalhoz is. Viszont érdemes látni, hogy az infláció nem egy egyedi jelenség, ami Horvátországban most az év elején bekövetkezhet, hanem nemzetközi jelenség. A 2022-es év azért az inflációs rekordok éve volt.
Így is megéri csatlakozni az euróhoz? Ugye én azt olvastam, horvát tudósítások arról számolnak be, hogy egy kilogramm kenyérért most már annyit kell fizetni, mint ugyanennyi sertéshúsért, tehát a magvas kenyér az körülbelül 6 euróba kerül Horvátországban, és gondolok itt megint a magyar nyaralókra, hát nekik sem feltétlenül kedvező hír ez, nem csak a horvátoknak.
Igen, itt érdemes azért összehasonlítani nemzetközileg az árakat, az élelmiszerárakat, globális tendenciák mozgatják, és mindenhol gyorsuló ütemben nőnek az élelmiszerárak. Magyarországon sem kell elfelejteni, hogy az élelmiszerárak rekordot döntöttek a tavalyi évben, és meghaladták a horvát élelmiszer áraknak az emelkedését is. Tehát sajnálatos módon idehaza még jobban nőttek az árak, mint Horvátországban. Ami pedig a turizmust illeti, hogy megéri-e még Horvátországba menni, nyaralni, hogyha ilyen magas az infláció, amellett, hogy itthon is magas az infláció, össze lehet vetni a magyar árakat a horvát árakkal, vagy a balatoni nyaralási árakat a horvát tengerpart nyaralásoknak az összegével, és hogy mennyi költőpénzt kell vinni. Sajnos nincs elérhető pontos adat, hogy a népszerű horvát tengerparti üdülőhelyek szállásai mennyivel drágultak a tavalyi évben, csak közelítést és becsléseket lehet erre találni, de egyes felmérések szerint 2022 idényében körülbelül 13%-kal drágultak a hotelek, magánszálláshelyekkel együttvéve pedig 7,5%-os volt az átlagáremelkedés Horvátországban. Ezzel szemben Magyarországon országos átlagban, ha nézzük a szálláshelyek árait, 2022-ben 14%-os áremelkedést láthattunk, vagyis közel a horvát árak emelkedéséhez, viszont a Balatonnál olyan információk is napvilágra kerültek, hogy akár 25-38% között is lehetett az áremelkedés, jóval nagyobb, mint a horvát tengerparton.
Mindent egybevéve a költőpénzt, akár még a benzinpénzt és a szállást és az élelmiszerre szánt összeget, most már elképzelhető, hogy tényleg jóval olcsóbb lesz az Adriára menni, mint a Balatonon nyaralni?
Ezt így nem lehet egyértelműen kijelenteni, sok minden feltételtől függ, viszont egyre kisebb lesz a szakadék a horvát nyaralás összege és a balatoni nyaralásnak az összege között.
A magyarországi euróbevezetés nem igazán van napirenden, hát legutóbb talán októberben beszélt erről Varga Mihály pénzügyminiszter, akkor azt mondta, hogy az ország fejlettsége lehetővé tenné ebbe a bizonyos önáltal is említett árfolyamrendszerbe való belépést, ugye ami az euró csatlakozás, az euró övezethez való csatlakozás előszobája, de nincs szó erről. Nincsen politikai akarat erre?
Évek óta zajlik egy vita a magyar euróbevezetés ügyében, ugye 2022-ben is, a tavalyi évben is ismét parázs párbeszédek zajlottak ez ügyben a forint fokozatos értékvesztése miatt, hogy érdemes volna-e hozzákötni a forintot az euróhoz, azonban politikai akarat egyenlőre hiányzik, nincs a kormány napirendjén, és nem is szorgalmazzák egyenlőre a belépést az európai árfolyam mechanizmusban.
Ennek lehet valami oka, indoka?
Érdemes azt látni, hogy az EU-ba lépéskor Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy a jövőben valamikor bevezeti az eurót. Azonban, ahogy korábban említettük, különféle gazdasági kritériumokat kell ehhez teljesítenie az országnak. Ezek az úgynevezett konvergencia kritériumok pedig a 2022-es jelentés szerint még idehaza nem teljesültek, vagyis még nem készült fel Magyarország az euró bevezetésére.
Hát igen. Hogyha nézzük, akkor az infláció azért elég brutális, igen. Uniós rekorder, a forint árfolyam is, hát finoman szólva ingadozik, a költségvetési hiány és az államadóság is magasabb, mint a megengedett, tehát egyszerűen nem felelünk meg a feltételeknek?
Igen, az Európai Bizottság jelentése szerint 22-ben még nem teljesítettük a kritériumokat, illetve vizsgálták egyes régiós országokat is, ahol még nem vezették be az eurót, gondolva itt Lengyelországra, Romániára, Bulgáriára és Csehországra. Ezeknél az országoknál is még több kritérium, gazdasági feltétel nem teljesült. Románia egyiket se teljesítette, Lengyelország és Csehország bizonyos tételeket teljesített, de például az infláció mindkét országban magasabb volt, mint az elvárt. A költségvetési hiány is magas volt például Csehországban. Bulgária esete egy kicsit speciális, mivel 2020 júliusában ő már belépett az árfolyam mechanizmusba. A bolgár leva már hozzá van kötve az euróhoz, és teljesítette a vállalt ingadozási sávot, tehát nem volt annyira volatilis a leva árfolyamának alakulása, nem tért el a középárfolyamtól olyan mértékben, viszont a bolgár infláció is átlépte a kívánt határt, a költségvetési hiány is 3% feletti cél feletti volt, úgyhogy Bulgária sem készült még fel gazdaságilag az euró bevezetésére, viszont jó úton halad a felé.
Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. Adásunk visszahallgatható a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu oldalon is. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.